Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Konzuli védelmet biztosít a kormány annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki 5 embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, a beregszánszi főkonzulátusad védelmet a rendőrségi eljárás során. Bejegyzésében azt írta, a 4. évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból. Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló harcokban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint egy ungvári járásból származó, alig több mint 40 éves magyar fiatalemberről van szó, akit 3 gyermek várt volna otthon. Az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot és minden lehetséges segítséget megad a számukra, tudatta. Magyarország és Georgia élen jár a globális patrióta forradalomban, jelentette ki Szijjártó Péter, amikor grúz kollégáját fogadta. A két országot az erős külső nyomás ellenére szuverén nemzeti kormány vezeti, amelyet eddig nem sikerült megtörni kívülről, mondta. Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiacvezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának környén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez ismét bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar-amerikai kapcsolatokban. A beruházást a kormány 3 milliárd forinttal támogatja. A tárcavezető azt is mondta, visszautasítjuk a lesajnáló szavakat arról, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56 milliárd 800 millió eurós szintet január végére, amit történelmi csúcsot jelent, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy szaúd-arábiai konferencián kiemelte, a bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők. Kitért arra is, a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Három szakaszban összesen 3 milliárd 420 millió forint hazai és európai uniós forrás jut a fogyatékossággal élők munkatapasztalat szerzésének támogatására, közölte a szakállamtitkár. Kós Ádám elmondta, a cél a 16 és 29 év közötti pályakezdő fogyatékossággal élők foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiacra történő felkészítése, munkagyakorlat, munkaszocializáció biztosítása akkreditált foglalkoztatóknál. Sokkal több ez, mint jövedelem, mert önállóságot, közösséget és biztonságot ad, tette hozzá. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint semmilyen megállapodás nem született a Magyar Állam és az internetes Alibaba áruház között pótdíj felszámításáról. A tárca közleménye hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatot. Mint írták, a kabinet nem adott felhatalmazást a 4,5%-os pótdíj beszedésére vagy állami teherként való feltüntetésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ismét hazánkba látogat, hogy részt vegyen a március 21-én kezdődő CPEC Hungary konzervatív politikai konferencián. A Times of Israel jelentése szerint Netanyahu fel is szólal a rendezvényen, amely alig 3 héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat, írja a hvg.hu portál. Ő legutóbb tavaly áprilisban tett hivatalos látogatást Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök meghívására. Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai szerb köztársaságban. Hétvégén megtartott részleges, megismételt elnökválasztás. A kormánypárti jelölt Sisina Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Hiába nyerte meg a voksolást, csupán októberig tölti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, újabb csapadékra számíthatunk, az eső mellett havas esőre, esetleg havazásra, a szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, A Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Kvek Péter szentjeki magyar nagykövet átnyújtotta Leó pápának kormánya megbízó levelét. A Jézussal való szeretett közösség révén válunk a világ világosságával. Leó pápa úrangyala imája. A népek közötti testvériség az emberiség jövője. A Szent Atya felhívásai és köszöntései. Megjelent a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia normáinak kiigazításáról szóló szabályzat. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet átnyújtotta Leó pápának kormánya megbízó levelét. Február 9-én hétfőn délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa az apostoli palota könyvtár szobájában kiangatáson fogadta Kvek Péter szentjéki magyar nagykövetet, aki átnyújtotta Leó pápának Magyarország kormánya megbízó levelét. A mintegy fél órás pápai kiallgatást követően Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet bemutatta a Szent Atyának kísérete tagjait, a szentjéki magyar nagykövetség munkatársait. A szentjék sajtó irodája hétfőn délelőtt közzétette az új magyar szentjéki nagykövet rövid életrajzát. Kvek Péter 1966-ban Miskolcon született, házas, egy lányuk van. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem képzőművészeti szakán végzett 1985 és 95 között, majd nemzetközi közgazdaságtan és pénzügy szakon mesterdiplomát szerzett 1992-94 között. Összehasonlító nyelvészetből doktorált és a Bécsi Diplomáciai Akadémián tanult. Szolgálata során a következő pozíciókat töltötte be: tanársegír a Kossuth Lajos Tudományegyetem német nyelv és irodalom tanszékén 1990 és 92 közt. Referencia munkatársa külügyminisztérium Közel-Kelet és Afrika főosztályán 1998 és 2000 között. Diplomataként dolgozott 2000 és 2004 közt a Kínai Népköztársaságba akkreditált magyar nagykövetségen. A külügyminisztérium referencia munkatársa az EU közös kül- és biztonságpolitikai főosztályán 2004 és 2005 között. 2005-től 2008-ig ugyancsak a külügyminisztériumban Afrika és Közel-Kelet igazgató helyettese. 2008 és 2020 közt 12 éven át Magyarország nagykövete Egyiptomban, egyúttal akkreditálva Szudán, Dél-Szudán, Eritrea és Csád országaihoz. 2020 és 2023 közt főigazgató a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Észak-Afrika osztályán. 2023-tól 25-ig nagykövet Argentínában, Buenos Airesben, egyúttal akkreditálva Paraguay és Uruguay országaihoz. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet kinevezése a külgazdasági és külügyminiszter erőterjesztésére Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírásával 2026. január 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben. A Jézussal való szeretett közösség révén válunk a világ világosságává. Leó pápa úrangyala imája. Jézus olyan Istent hirdet, aki soha nem hagy cserben bennünket, még a legmélyebb sebünk is meggyógyul, ha befogadjuk a boldogságokat, és visszatérünk az evangélium útjára. tanította Leó pápa vasárnap délben az Úrangyalra elimádkozása előtt mondott beszédében. Ahhoz, hogy valóban a föld súlya és a világ világossága legyünk, hagyjuk, hogy Jézus szeretett közössége tápláljon és világosítson meg bennünket, fejtette ki Leó pápa, elemezve az évközi 5. vasárnapi szakaszt. Idézte Izaiás prófétának az olvasmányban elhangzott szavait, amelyek az igazságtalanságot megtörő konkrét tettekre utalnak, mint a kenyér megosztása az éhezővel, a hajléktalan befogadása, a rászorulók megsegítése. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Leó pápa az apostoli palotában lévő dolgozó szavai ablakából a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszédében Máté evangéliumának szavaihoz fűzte emlékedését utalva rá, hogy Jézus, miután kihirdette a boldogságokat, azokhoz fordul, akik megélik azokat. Azt mondja, hogy nekik köszönhetően a föld már nem ugyanaz, mint az előtt.
La terra non è più la stessa.
És a világ már nem él sötétségben. Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Idézte a Szent Atya az evangéliumi szakasz szavait. Valójában az igazi öröm az, ami ízt ad az életnek, és napvilágra hozza azt, ami azelőtt nem volt jelen. Ez az öröm egy olyan életstílusból, a földön való lét és az együttélés olyan módjából fakad, amelyre vágyakozni kell, és amelyet választani kell. Ez az élet Jézusban ragyog fel, új íze van tetteinek és szavainak, fejtette ki Leó pápa. Miután találkozunk vele, ízetlennek és homályosnak tűnik minden, ami eltávolodik lelki szegénységétől, szerítségétől és szívének egyszerűségétől, az igazságosság utáni éhségétől és szomjúságától, amelyek irgalmasságot és békét hoznak működésbe, mint az átalakulás és kiengesztelődés dinamikái. A pápa ezután Izaiás próféta szavaira utalt, amelyek az igazságtalanságot megszakító konkrét gesztusokat sorolják fel, vagyis ha megosztjuk a kenyerünket az éhezővel, ha befogadjuk házunkba a hajléktalant, ha felöltöztetjük a mezítelent anélkül, hogy elfordulnánk embertársaink, testvéreink elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajta rejtett seb gyorsan beheged. Idézett az olvasmányból Leó pápa, rámutatva egyrészt a világosságra, amelyet nem lehet elrejteni, mert olyan nagy, mint a nap, amely minden reggel elűzi a sötétséget. Másrészt a sebre, amely azelőtt égetett, és most meggyógyul. Valóban fájdalmas, ha elveszítjük ízérzésünket, és lemondunk az örömről. De mégis előfordulhat ez a seb a szívünkben, fejtette ki katekézisében a pápa. Jézus úgy tűnik, hogy figyelmezteti mindazokat, akik hallgatják, hogy ne mondjanak le az örömről. Azt mondja nekik, hogy ha a só ízét veszti, akkor nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Hányan érzik úgy, talán már velünk is előfordult, hogy kidobásra valók, tévedtek, talán velünk is előfordult, mintha a világosságukat elrejtették volna, mondta a pápa, hangsúlyozva, hogy Jézus olyan Istent hirdet nekünk, aki soha nem dob el bennünket. Ő egy atya, aki megőrzi nevünket, egyediségünket. Minden seb, bármilyen mély is meggyógyul, ha befogadjuk a boldogságokat, és visszatérünk az evangélium útjára. A mások iránti nyitottság és figyelem konkrét gesztusai azok, amelyek valóban újjáéreztik az örömöt. Egyszerűségük miatt szemben haladnak az árral. A pápa emlékeztetett rá, hogy Jézus is átélte annak a megkísértését a pusztában, hogy más utakat válasszon, hogy érvényesítse, kinyilvánítsa identitását, hogy a világ lába előtt heverjen. Azonban elutasította azokat az utakat, amelyekén haladva elveszítette volna valódi ízét, amelyet minden vasárnap megtalálunk a megtört kenyérben, az oda ajándékozott életet, a hallgatag szeretetet. Hagyjuk, hogy a Jézussal való szeretet közösség tápláljon és megvilágosítson bennünket, buzdított rá Leó pápa. Mindenféle hivalkodás nélkül olyanok leszünk, mint egy hegyen épült város, amely nem csak látható, hanem vonzó és befogadó is. Isten városa, ahol végső soron mindenki arra vágyik, hogy ott lakjon és békét találjon. Beszéde végén Leó pápa arra biztatott, hogy forduljon tekintetünkkel és imáinkkal Máriához,
Porta del Cielo,
a mennyország kapujához, segítsen nekünk, hogy fia tanítmányaivá váljunk, és tanítmányai maradjunk.
Angelus Domini nunciavit Maria.
A népek közötti testvériség az emberiség jövője. Leó pápa felhívásai és köszöntései. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa arra buzdított, hogy továbbra is imádkozzunk a békért, mivel a népek közötti tisztelet és testvériség jelentik az emberiség jövőjének alapját. Aggodalmának adott hangot a Nigériában történt támadások miatt, majd az emberkereskedelem elleni küzdelem világi manapja alkalmából hangsúlyozta, hogy a béke a méltósággal kezdődik. A Mária imád követően a Leó pápa mindenekelőtt megemlékezett Salvador Valera Parra atyáról, akit szombaton a boldogok sorába iktattak a spanyolországú Huercal Overa községben. Parra atya teljes egészében népének elkötelezett, alázatos és a lelkipásztori szeretetben gondoskodó plébánosa volt. A Szentatya annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog, mint a lényeg, de összpontosító pap, legyen ösztönző példa a mai papok számára, hogy egyszerűségben és fegyelmezetten, hűségesen éljék meg a mindennapokat. Leó pápa fájdalommal és aggodalommal értesült a közelmúltban Nigériában a különböző közösségek ellen elkövetett támadásokról. A pápa közelségéről és imáiról biztosította az erőszak és a terror minden áldozatát. Annak a reményének adott hangot, hogy az illetékes hatóságok továbbra is elszánta fognak munkálkodni minden állampolgár épségének és életének biztosítása érdekében. A pápa emlékeztetett rá, hogy Bakita Szent Józsefina liturgikus emléknapján az emberkereskedelem elleni küzdelem ima és emelkedés világnapját ünnepeljük. A Szentatya köszönetet mondott a szerzetes nőknek és mindazoknak, akik elkötelezték magukat, hogy elutasítsák és megszüntessék a rabszolgaság jelenlegi formáit. Leó pápa velük együtt hangoztatja, a béke a méltósággal kezdődik.
La pace comincia con la dignità.
A pápa továbbá imáiról biztosította Portugália, Marokkó, Spanyolország, különösen az andalúziai Grazalema falu, valamint Dél-Olaszország, különösen a szicíliai Nissémi település lakóit, akiket árvizek és földcsuszamlások sújtottak. Arra bántorította a közösségeket, hogy maradjanak egységesek és szolidárisak Szűz Mária anyai oltalma alatt. A Szentatya ezután köszöntötte római híveket, az itáliai és a különböző országokból érkezett zarándokokat, kiemelve a spanyol, belorusz, litván és lett csoportokat, a Málta szigetéről jött bérmálkozókat. Végül Leó pápa arra buzdított, hogy továbbra is imádkozzunk a békért. A gazdasági és katonai hatalom stratégiái, ahogy a történelem tanít bennünket, nem biztosítanak jövőt az emberiség számára. A jövő a népek közötti tiszteletben és testvériségben rejlik, állapította meg a pápa, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A pápa egy nemzetközi Mária Akadémia normáinak kiigazításáról szóló szabályzat. 14. Leó pápa február 7-én szombaton közzétett leíratában jóváhagyja az 1946-ban a Ferences rend által alapított akadémia új szabályzatát, amelynek célja mariológiai és Mária tanulmányok világméretű előmozdítása és koordinálása. Leó pápa szombaton kialgatáson fogadta Edgar Peña Parra érseket, az államtitkárság általános ügyekért felelős helyettesét, amelynek során elrendelte a pápai nemzetközi Mária Akadémia új szabályzatának jóváhagyását, figyelembe véve, hogy a szabályozási keretet hozzá kell igazítani megbízatásának fejlődéséhez és a római kúria intézményeinek jelenlegi struktúrájához. az eseményről a Szentcég sajtóirodája tájékoztatott február 7-én szombaton, amikor közzétették a reszkriptumot, vagyis a pápai leíratot. A Pápai Nemzetközi Mária Akadémiát 1946-ban alapította a Ferences Rend, a Ferences Mária Bizottsággal együtt, hogy megszervezze a Mária tanulmányokat, a Szűz Máriás állítatot és az akadémia vezetését Carlo Balics Ferences atyára bízta. Ferenc pápa 2019. december 4-én a Pápai Akadémiákhoz intézett üzenetében kijelentette, hogy a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia mindmáig az egyház egyetemes tanítóhivatalát kíséri és segíti a kutatásaival és a mariológiai tanulmányok koordinálásával a különböző akadémiai intézményekkel való együttműködés révén. Ezáltal egyértelmű tanúságot tesz arról, hogy a mariológia szükséges jelenlét a kultúrák közötti párbeszédben, és hogyan tudja előmozdítani a testvériséget és a békét. A két intézményt a kezdeményező Carlo Balincs Ferences atyára, a Pápai Antoniánum Egyetem akkori rektorára és a mariológiai tanszék vezetőinek irányítására bízták. 1950-ben a Szentcég a Mária Akadémiát bízta meg a Nemzetközi Mariológiai és Mária Kongresszusok megszervezésével. 1959. december 8-án Szent 23. János pápa a Maiora in Dies kezdeti motu propriójában elismerte, hogy az akadémia tevékenysége hozzájárult a Máriaton és a Mária tisztelet előmozdításához, éppen ezért az akadémiát pápai rangra emelte, a Pápai Akadémia címet adományozva neki, és megbízta a Nemzetközi Mariológiai Mária Kongresszusok állandó megszervezésével, a világ minden tájáról érkező mariológusok találkozóinak a koordinálásával. A pápa megerősítette egyúttal az akadémia küldetését, hogy előmozdítsa és támogassa a boldogságos Szűz Máriával kapcsolatos tanulmányokat, a mariológia kiválóságainak és a hiteles Mária tisztelet előmozdításának szem előtt tartásával. Így született meg a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia. A Mária Akadémia alapítása óta a Szent Tanítóhivatal legfőbb kongregációjának joghatósága alá tartozott, ennek jó utódja a mai hittani digasztérium. Az 1997-es alapszabály szerint a többi pápai akadémiával való tevékenységének összehangolását a kultúra pápai tanácsára bízták. Ferenc pápa a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúciójával ezt a felelősséget a kultúra és oktatás digasztériumára bízta, 1972. május 18-án a Pápai Nemzetközi Mária Akadémiát a Ferencesek, vagyis a kisebb testvérek rendjén belül a Pápai Ateneum Antoniánumhoz kapcsolták, mint a mariológia területére szakosított intézményt. 2012. december 4-én 16. Benedek pápa rendeletére a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia magába fogadta a Szepültelen Fogantatás Pápai Akadémiát is. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szent Atya reggel 8:30-kor fogadta Victor Manuel Fernández bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát, akit Mário Cenári bíboros, Szíria volt apostoli nunciusa követett. Leó pápa 9:30-kor Tedros Adhanom Ghebreyesus-szal, az ENSZ egészségügyi szervezetének főtitkárával találkozott. Ezt követte a Magyar Szentszéki Nagykövet akkreditációs levelének az átnyújtása, majd a Szentatya Azerbajdzsán vallási közösségeinek 13 fős küldöttségét fogadta. 11:30-kor találkozott a pápa Miroslav Adamczyk érsekkel, akit nemrég ő nevezett ki Albánia apostoli nunciusává. Végül Leó pápa az USA Portland, majd a spanyolországi Pamplona városainak püspökeit fogadta. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosnyi Jacsúrita hitoktató, az Egris Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget Máté és Péter apostolok elhívásáról, valamint a Lurdi jelenésről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorban tanúságos bibliai történetekkel és vallási eseményekkel foglalkozunk. Az Új Szövetséget fogjuk venni, az Új Szövetségből Jézus 12 apostolának kiválasztásáról fogunk beszélni. Máté és Péter apostol elhívásáról. Valamint említést teszünk Bartimeusról, a jerikói vakról. Ezen kívül pedig megismerjük a Lurdi jelenést, amit február 11-én ünnepelünk az egyházban, hogy Bernadettnek, egy francia kislánynak megjelent a szűzanya. Kezdjük akkor, gyerekek, a bevezetést az Új Szövetségbe. Ugye az iskolában már tanultunk róla, hogy is épül fel az Új Szövetség? Léna.
27 könyvből áll.
Így van, köszönöm szépen. És mivel kezdődik, hogyha a Bibliát kinyitjuk, az Új Szövetségben mivel kezdődik?
A 4 evangélistával.
Igen, köszönöm szépen. Kik az evangélisták, Léna?
Máté, Lukács, Márk, János.
Így van. A 4 evangélium után vettük már Pálnak az életét, ugye abból dolgozatot is írtunk, Pál pedig melyik történetben van?
Az apostolok cselekedeteiben.
Így van, pontosan. Jézus a tanításai és csodái során egyre több embert vonzott maga köré. Azonban a legfontosabb döntése az volt, hogy 12 kiválasztott tanítványt tett meg apostollá, akik tovább vitték az ő üzenetét a világban. Mit jelent az apostol szó? Léna?
Kiválasztott.
Jól mondtad, és még? Apostol szó jelentése. Tibor?
Küldött.
Így van. A 12 apostol neve sorban. Versbe is megtanultuk őket. Akkor gyerekek, mondjuk el most a rádió hallgatóknak a 12 apostolt versben.
Péter volt az első, kit követett András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon és Karióti Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Így van, köszönöm szépen, ügyesek vagytok. És szerintetek miért pont 12 apostolt választott ki Jézus? Nóri.
A 12 szám szimbolikus jelentésű, hiszen Izrael 12 törzsére utal. Jézus ezzel is kifejezte, hogy az új szövetség és az új közösség az ószövetségi hagyomány folytatása, beteljesítése.
Tehát az Ószövetséget tanultuk az első fél évben, most pedig áttértünk az Új Szövetségre, és Jézus nem akarja az Ószövetséget eltörölni, hanem annak a folytatásába kezdett bele, és a 12 törzs, azok jelölik a 12 pátriárkát, Jákobnak a 12 fiát, ugye emlékeztek rá. És amikor Jézus kiválasztotta a tanítványokat, az nem csak olyan hirtelen döntésből választotta ki, hanem egy teljes éjszakát imában töltött a hegyen, mielőtt meghozta a döntését. Ez arra tanít minket, hogy az élet fontos döntései előtt kérnünk kell Isten segítségét. Ti is biztos szoktatok olyat, hogy amikor van valami fontos esemény, akkor elgondolkoztok és kéritek a Jóisten segítségét. Mi volt szerintetek az apostolok feladata? Léna.
A kiválasztott apostolok nem csak tanítottak, hanem Jézus csodáinak tanúi voltak. És a feltámadás után ők lettek az egyház alapjai. Később mindannyian elindultak a világba, hogy terjesszék az evangéliumot.
Így van. Ugye Jézus kiválasztotta őket, abba kellett hagyniuk azt, amivel éppen foglalkoztak. Utána, Jézus feltámadása után, őnekik kellett tovább vinni az evangélium terjesztését. Elindultak a világba. És volt még egy apostol, akiről mostanában tanultunk, nem régen volt az ő nevenapja. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy ő hogy került az apostolok közé.
Bár Pál nem tartozott az eredeti 12 apostol közé, megtérése után a legnagyobb evangéliumi hirdető lett. Az egyház a pogányok apostolaként tartja számon.
Így van, köszönöm szépen. Mikor volt a páli fordulat? Léna.
Január 25.
Így van. És ezután, ugye ő megtért, addig mindig üldözte a keresztényeket, és aztán ő is csatlakozott az apostolokhoz. És ő lett a pogányok apostola, meg a nemzetek apostola is. És nagyon sok levelet írt, három missziós útja során. Az apostolok ábrázolása. A 12 apostolt gyakran szimbólumokkal ábrázolják a művészetben. Hogyha látunk egy képet, ahol nagyon szépen fel vannak sorakoztatva az apostolok, Jézus középen, két oldalt 6-6 tanítvány, akkor láthatjuk, hogy a kezükben valami attribútum van, valami jelkép. Tudunk-e olyan apostolt, akiről biztos, hogy tudjuk, hogy ki az, hogyha meglátjuk a kezébe azt a jelképet? Léna.
Pál és könyv és kard.
Nagyon jó. Tudunk-e még? Léna.
Péter, kulcs.
Így van. Nóri.
Tamás lándzsával, Máté pénzezzecskóval jelenik meg.
Pontosan. Na akkor el is kezdjük. Mátét hogyan hívta meg Jézus? Eredeti nevén ő Lévi volt. Vámszedőként dolgozott Kafarnaumban egy ember. Ők a vámszedők akkoriban az egyik legmegvetettebb társadalmi csoporthoz tartoztak, mivel a rómaiak számára szedték be az adót. Gyakran visszaéltek a hatalmukkal, és jogtalanul nagyobb összegeket szedtek be. Ezért az emberek bűnösöknek és áruloknak tartották őket. Mondjuk el az ő történetét. Nóri és Léna.
Kafarnaum városában történt, hogy Jézus meglátott a vámnál egy embert. A férfit Lévinek hívták. A vámosokat senki sem kedvelte szerte Izraelben. Nem csoda, hiszen oly sok szegényt becsaptak, mindenkitől több adót követeltek, mint amennyit be kellett volna szedniük. Tolvajnak, rablónak tartották őket. Jézus tudta ezt, mégis így szólt hozzá.
Kövess engem!
Ő felállt és követte. Később Lévi meghívta Jézus tanítványaival együtt egy lakomára, ahol más barátai, vámosok és bűnösök is jelen voltak. A fariseusok, akik magukra oly büszkék voltak, hogy egyedül ők tartják meg tökéletesen Isten parancsait, megbotránkoztak ezen. Meg is kérdezték a tanítványokat.
Miért teszik a mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?
Jézus ezt válaszolta nekik.
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.
Lévi később Jézus barátja, apostola lett. A hagyomány szerint ő volt Máté, aki megírta az egyik evangéliumot.
Így van, nagyon ügyesen elmondtátok. Változtatott nevet, Léviből Máté lett, ugyanúgy, mint Saulból Szent Pál. Így van. Tehát a farizeusok megütköztek ezen, és megkérdezték Jézus tanítványait, hogy miért eszik bűnösökkel, és Jézus válasza híressé vált, hogy nem csak az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez a mondat a keresztény hit egyik alapüzenete. Isten kegyelme mindenki számára elérhető. függetlenül a múltjától. Tehát ez a Lévi, ez nem volt olyan jó ember, ugye ő magáról is tudta, és el is gondolkozott rajta, de ott hagyta az egész magát, ezt a foglalkozást, és Jézushoz csatlakozott. Balázs, légy szíves, mondd el, hogy ki volt az Új Szövetség első evangéliumának a szerzője.
Máté később az Új Szövetség első evangéliumának szerzője lett. Műve különleges abban, hogy nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Jézus életét összekapcsolja az Ószövetség prófétáival. Ezzel próbálta meggyőzni a zsidó közösségét arról, hogy Jézus a várt mesiás. Máté története különösen fontos a pénz és a hit közötti konfliktus kapcsán. Egy vámszedő, akinek az élete a pénz körül forgott, végül mindent hátrahagyott Jézusért.
Ez arra emlékeztet minket, hogy az anyagi javak sosem állhatnak a hit és a lelki növekedés útjába.
Tehát akkor, ha képen látjuk őt vagy szobron, Tibor, akkor hogyan ábrázolják őt?
Gyakran pénzes zacskóval vagy könyvvel ábrázolják, mivel az evangélium írója lett.
Köszönöm szépen. És a másik apostolról, akiről most a műsorban fogunk beszélni, az Péter lesz. Péter apostol kiválasztása. Simon Péter eredeti nevén Simon volt, Betszadából származott és halász volt, mielőtt Jézus elhívta őt. Testvére András volt. András is Jézus tanítványává vált, sőt, ő vezette Simont Jézushoz. Tehát András találkozott először Jézussal, és ő szólt Simonnak, a testvérének, hogy gyere, bemutatom neked Jézust. Péter az egyik legkiemelkedőbb apostollá vált, akire Jézus különleges szerepet bízott. Péter és András éppen hálót vetettek a tóba, amikor Jézus megszólította őket, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Ez a pillanat radikális változást hozott Péter életében. A mindennapi halászból a hit egyik legfontosabb hirdetője lett. Eredetileg Simon néven ismerték, de Jézus Péternek nevezte el, ami görögül kősziklát jelent. Tehát a Péter név jelentősége nagyon fontos volt. Ez a név szimbolikus, hiszen Jézus kijelentette azt, hogy
te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat.
Így van, ezt mondta neki Jézus Péternek. Ez a mondat alapvető szerepet adott Péternek az egyház történetében. Sziklának nevezte őt, a szikla, tudjátok, az erős.
Igen.
Tehát az a balga, az homokra építi a házát, az okos ember meg sziklára. És a Péter szó jelentése szikla. Ő lett az első pápa, és a keresztény közösség vezetője. Péter kiemelkedett az apostolok közül bátorságával és lobbalékony természetével. Gyakran beszélt mások előtt, de a története tele van emberi hibákkal is. Jézus úgy nézett rá, ahogyan senki más nem tudott nézni. Mosolygó tekintete a szívéig hatolt. Simon soha nem felejtette el ezt a tekintetet, mintha az élete mindig is a názáreti Jézushoz kötődött volna. Simon, mondta egy nap Jézus, ezentúl Péter lesz a neved, és úgy építem rád egyházamat, akár csak egy sziklára. A pokolkapui sem vesznek előtt rajta. Neked adom az Isten országának kulcsát. Minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve az égben is. És amit szétválasztasz a földön, az szét lesz választva az égben is. Jézus tudta, hogy ez az ember egyenes, és olyan szilárd, akár a szikla, és teljes egészében rábízta magát. Péter kész volt bárhová követni Jézust. Jézus azt akarta, hogy ez mindenki számára világos legyen, és elhívta őt tényleg a halászatból, és ő azt mondta, hogy én emberek halászává teszlek téged. Történeteket is említsünk Péter és Jézus kapcsolatáról. Léna.
Járás a vízen. Amikor Jézus a vízen járt, Péter is megpróbált rálépni a hullámokra, hitének megingása, miatt azonban süllyedni kezdett, de Jézus megmentette.
Így van, köszönöm szépen. Jézus messiásként való elismerése. Péter volt az első, aki felismerte Jézus messiási küldetését. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amikor egyszer megkérdezte Jézus tőle, hogy kinek tartotok ti engem, akkor Péter válaszolt így, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nóri?
Az egyik legismertebb gyengesége az volt, amikor háromszor megtagadta Jézust a szenvedés előtt. Később mélyen megbánta ezt, és könnyezve imádkozott bocsánatért.
Így van, mielőtt keresztre feszítették, háromszor megtagadta. Léna?
Jézus megbocsájtása és visszaállítása. A feltámadott Jézus külön kérdést tett fel Péternek. Szeretsz engem? Háromszori megvallása által Péter visszakapta hivatását.
Így van. Többször is megkérdezte, hogy Péter, szeretsz te engem? És azt mondta, Péter, tudod, Uram, hogy szeretlek. Jézus feltámadása után, a Szentlélek eljövetele után is fontos szerepet kapott Péter. Balázs, mondd el nekünk, hogy mi volt az.
A Szentlélek eljövetele után Péter bátran hirdette az evangéliumot. Az Úr az első pünkösdi beszédében 3000 embert tért meg. Ez volt az új keresztény közösség születése, ahol Péter vezető szerepet játszott.
Köszönöm szépen, tehát ő volt az első pápa is. Most ki a pápa, ki tudja jelenleg? Léna.
14. Leó.
Így van. És a legislegelső akkor ki volt még egyszer, mondjuk el?
Szent Péter.
Így van.
Péter Rómában szenvedett vértanúl halált, felthetően Néró császár uralkodása idején. A hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézushoz hasonló módon halljon meg.
Így van. Körülbelül Krisztus után 64-ben történhetett ez, úgy, ahogy tanultunk Pálról is. Rómában haltak vértanú halált.
A művészetben gyakran kulccsal ábrázolják, ami az egyház fölötti hatalmát jelképezi, ahogyan Jézus átadta neki a mennyek országának kulcsait.
Jegyezzük akkor meg, hogyha látunk egy szobrot, amin kulccsal ábrázolják a Szent Péter. Hol láthatunk Szent Péterről egy nagyon szép szobrot itt Egerben?
A bazilika előtt.
Így van. Térjünk át Bartimeusra. Igaz, ő nem volt apostol, de ő is csatlakozott az apostolokhoz, de nem volt hivatalosan apostol. Mit tudunk Bartimeusról? Ki volt ő? Léna.
A történet szerint Jézus Jerikóba érkezett, ahol egy vakkoldus Bartimeus az út szélén ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra halad. Hangosan kiáltani kezdett. Dávid fia, könyörülj rajtam! Az emberek próbálták elhallgattatni, de ő még hangosabban kiáltott. Bartimeus nevének jelentése Timeus fia, amelynek görög változata a nagyra becsült jelentés hordozza. Jézus megállt és hívta Bartimeust. Megkérdezte tőle, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Bartimeus így válaszolt. Uram, hogy lássak! Jézus meggyógyította őt, és Bartimeus dicsőítve követte őt.
Így van, és utána a tanítványokhoz csatlakozott. nagyon fontos, mert Bartimeus világéletében vak volt, gondolhatjátok, hogy milyen rossz volt az, és ő ott ült az út szélén, és hallotta, hogy jön a tömeg, és akkor ő kiáltozott. A többiek már le akarták csitítani, hogy maradjál már csömbbe. Jön Jézus, és ő mégis kiabált, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És akkor Jézus odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy mit cselekedjen vele. És akkor olyan hite volt, hogy mondta neki, hogy Uram, hogy csak lássak. Jézus aztán meggyógyította őt, és egész életében dicsőítette, és a tanítványokhoz csatlakozott. Fontos volt Bartimeus hite és kitartása, és példaértékű volt a számunkra is. A gyógyulás nem csak testi, hanem lelki szinten is megvalósult. Jézus mindenki felé nyitott, különösen azok felé, akiknek szükségük van rá. Ugye a történetünkben most Bartimeus gyógyította meg, nem csak a testi, hanem a lelki gyógyulás is nagyon fontos, például Máténál pedig azt mondta, hogy ugye nem csak az egészségesekhez jött el, hanem a betegekhez is. És most áttérünk a lourdesi jelenésre, mert a betegek világnapja február 11-én van. És ez a lourdi jelenésnek a napja is. Franciaországban van ez a kisváros, Lourdes, és ott Subiru Bernadettnek, egy 14 éves kislánynak jelent meg először a szűzanya egy barlangban. Ilyen hideg volt, mint most, február 11-én, és kimentek fát gyűjteni a testvérével és a barátnőjével, és ott csodálatos módon megjelent nekik a szűzanya. Az esemény után összesen 18 jelenésre került sor. Nóri.
A jelenések helyszíne zarándok helyé vált, ahol évente több millió ember fordult meg. Lourdesban gyógyító forrás fakadt, amelynek vize azóta is sokak szerint csodás gyógyulásokat hoz. A szűzanya Lourdesban az imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta.
Így van. Én voltam Lourdesban, és zarándoklaton vettem részt anyukámmal, és Lourdesban van a csodás víz, amit a szűzanya fakasztott a Bernadett segítségével. Mondta neki, hogy hajolj le, kapard meg a földet, és igyál a forrás vizéből. És ebbe a vízben szoktak megmártózni az emberek. Több helyen van, mondjuk 3-4 ilyen medence, sorba kell állni, és az emberek elmennek oda az zarándoklatra, és ebbe a forrás vizében megfürdenek.
A jelenések során a szűzanya különösen hangsúlyozta a megtérés és az imádság fontosságát, valamint arra kérte Bernadettet, hogy mondjanak rózsafüzért. Ezért a rózsafüzér imádság ma is fontos szertartás Lourdesban, és sokan imádkozzák otthon is, amikor segítséget vagy gyógyulást kérnek.
Így van, én is szoktam nektek mondani, hogy a rózsafűzér imádság nagyon fontos. A rózsafűzér jelentőségére hívta fel a figyelmet Lourdesban a szűzanya, és kérte Bernadettet, hogy mindig jöjjön ki minden hónapban a barlanghoz, és hozza a rózsafűzérét, és együtt imádkozzák a rózsafűzért. Mégpedig a bűnbánatért, hogy az emberek javuljanak meg, térjenek meg, és a betegekért is. Mikor van a betegek világnapja, Léna?
Február 11-én. Február 11-ét, a lourdesi jelenés évfordulóját Szent II. János Pál pápa 1992-ben a betegek világnapjává nyilvánította. Ez az alkalom arra hívja fel a figyelmet, hogy imádkozzunk a betegeket és támogassuk őket. A lourdesi jelenés arra tanít bennünket, hogy a hit és az ima mind a testi, mind a lelki gyógyulás forrása lehet.
Így van, köszönöm szépen. Tehát, ha van a családotokban beteg, nektek is, vagy ha csak ismerős is, akkor is imádkozzatok a betegekért, és a szűzanyához nyugodtan lehet imádkozni, kérni az ő közbenjárását, hogy gyógyítsa meg a betegeket. Úristen, aki a boldogságos szűz szeplőtelen fogantatása által fiadnak méltó lakást készítettél, kérünk, hogy amint őt fiad előre látott haláláért minden bűntől megóvtad, hogy az ő esedezése által minket is tiszta szívvel engedj hozzád jutni. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen. Könyörögjünk, áldunk és magasztalunk legtisztább szűzanyánk. A fényes lourdi barlangban szelíd mosollyal 18-szor jelentél meg, és azt mondtad Bernadettnek, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Újongó szívvel dicsérjük Istent, ezért a nagy kegyelmedért. Hálát adunk neked, lourdi jelenésedért, és azért a jó sok jó téteményért, amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség innya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Grecsó Krisztián Vera című regényének 13. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. 0 óra 35 perctől a Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezető karnagyával beszélgetünk. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a Közélet délelőtti adását hallgathatják meg. Mai műsorunk első részében vendégünk lesz Bernasconi Bús Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke. Adásunk végén pedig Szondi Sándor népi iparművésszel az Erdélyi Magyar Örökségdíj idei kitüntetettjével beszélgetünk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben Katalint idézzük.
Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él, életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben Apostol Viktóriával, az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületének szakmai vezetőjével, valamint egyik támogatottjukkal, Nagy Tamással beszélgetünk megvalósult és tervezett programjaikról, fejlesztéseikről. Rövid ajánlunkban a szakmai vezető szólal meg.
Most már ott tart, ilyen belső információt elárulhatok, hogy most már van Egerben is égető kemencénk. Egy nagyon-nagyon klassz kemencét sikerült megcsípnünk a tavalyi esztendőben, úgyhogy így most már vannak olyan terveink, hogy ebben az évben kimerészkednénk vásárokba a saját kerámia termékeinkkel és vagy szőtteseinkkel. Hiszem azt, hogy így szépen óvatosan, ha zsilipelünk be az egri közösségi életbe, az mindannyiunk számára nagyon támogató. Szeretnénk most már ebben az évben vásárokban megjelenni.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ti vagytok a föld sója, ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, olvasom a Máté evangéliumban. Sokszor tapasztalom, hogy szívesen választjuk a jótékony, bebugyoláló közönyt. Pedig nincs több és nincs más reménye az emberiségnek, csak kizárólag a szeretet. Erre utal az egyház válsága is. Én sokat várok ettől a válságtól. Várom mindenek előtt, hogy újra felfedezzük a föld sóját, amivel újra értelmet és ízt adhatunk ennek a világnak. Lehet, hogy közben egészen kicsi nyájjál zsugorodunk össze, de mégis el fogunk jutni valami olyan állapotba, ahonnan tisztán pillantjuk meg Krisztust, és minden eddiginél világosabban tudjuk őt ennek a kornak tolmácsolni és bemutatni. Pusztán az a tény, hogy mint Jézus hívei és követői vagyunk itt ebben a földi világban, már hatással van a világ életére. Amikor nem is gondolunk rá, fény sugárzik ki életünkből, és megtartó áldás árad belőlünk másokra. Isten nem hiába állított oda a helyünkre. Uram, meghatalmazásod és kegyelmi erőid súlyos terhét raktad vállunkra, amikor ránk parancsoltál, hogy a föld sójaként menjünk az emberek közé. Segíts, hogy ne csak barátaik legyünk, hanem a szolgáik is. Olyanok, akik bátran kitartanak testvéreik szolgálatában, s így tanúsítják, hogy a te szíved nagyobb a miénknél.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra,